Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A nyugdíjasok 2025-ben is számíthatnak a magyar kormányra, közölte Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki főtanácsadó, a közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. A főtanácsadó a videóban hangsúlyozta, hogy az Orbán Viktor vezette polgári kormány számára a nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy. Kifejtette, hogy 2010 óta duplájára nőtt a nyugdíjak összege, és visszaadták a baloldal által korábban elvett 13. havi ellátást. Brüsszel el akarja venni a 13. havi nyugdíjat, de a kormány ezt nem fogja hagyni, hangsúlyozta a fő tanácsadó. A 2025-ös év a béke költségvetését hozta el, januárban további 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak és az idősek, idén is megkapják a 13. havi járandóságukat, amelynek kifizetését állandósították, emelte ki Nyitrai Zsolt. Jövőre is marad a rezsivédelem és folytatódik a kormányzati gondosóra program. A kormány 7200 milliárd forintot fordít nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra. Idős honfitársaink a 2025-ös esztendőben is számíthatnak ránk, Magyarország meg tudja csinálni, fogalmazott Nyitrai Zsolt. 2025-től még alig észrevehető változást hoz az okosmérős áramfogyasztók életébe az idősoros elszámolás bevezetése. Azonnali könnyítésként idén megszabadulnak a mérőállás diktálásának terhétől, napi felhasználásuk alakulását pedig online felületen is nyomon követhetik majd, hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. 2025 elejétől új típusú elszámolási módot alkalmaznak az okosmérővel rendelkező fogyasztóknál a villamos energia szolgáltatásban. Az érintettek áramszámláit eddig havi diktálás vagy az előző évi fogyasztásból kiinduló becslés alapján állították ki, majd a soron következő éves leolvasás után a valóban elfogyasztott mennyiség alapján készült el az elszámoló számla. A változtatás rövid távú célja, hogy a korszerű eszközökkel pontosan nyomon követett, tényleges fogyasztás alapján történjen az elszámolás. A 2025. január 1-ével induló átállással a fogyasztóknak nincs külön teendőjük. Az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók esetében egyelőre a számla kép sem újul meg. A versenypiaci ügyfelek számláján pedig csak akkor lesz látható az elosztói forgalmi díj zónaidőnkénti megbontása, ha erről az áramhálózati elosztó adatot küld a kereskedő felé. Idén ismét emelkedett a MÁV csoport közfeladatot ellátó munkatársai ellen elkövetett bántalmazások száma. A közlemény szerint szóbeli és fizikai atrocitások egyaránt érték a jegyvizsgálókat, autóbuszvezetőket, hévjárművezetőket és rendészeket munkájuk során. A cég hangsúlyozta, a közfeladatot ellátó személyek bántalmazása bűncselekménynek minősül, amelyért az elkövető akár szabadságvesztéssel is büntethető. Az elmúlt két évben különösen jelentős növekedést tapasztaltak. 2023-ban 78 esetben ért támadás jegyvizsgálókat, míg 2024-ben december közepéig már 100 ilyen esetet regisztráltak. Ezek közül 59 alkalommal tetlegesség történt, 39 esetben tetleges becsületsértés, két munkatárs pedig 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. Egy vasutast életveszélyesen megfenyegettek. A Volánbusz munkatársait szintén gyakran érte támadás. 2024-ben 224 alkalommal kértek rendőri segítséget, ebből 116 esetben a buszvezetők elleni szóbeli vagy fizikai agresszió miatt. lett. 8 dolgozó sérült meg, 3 esetben biztonsági őrt ért. Atrocitás. Decemberben 13 alkalommal inzultáltak autóbuszvezetőket, és 7-szer rendőri beavatkozásra volt szükség verekedő utasok miatt. Szlovákiában január 1-től a diákok nem vihetik be mobiltelefonjaikat az osztályterembe. A szlovák oktatási minisztérium azt szorgalmazza, hogy az első óra előtt adják le a tanárnak a mobileszközöket a tanulók, tájékoztatott a tárca a mobiltelefonok használatának szabályozásáról szóló útmutatóban, amelyre 4 további lehetőséget is említenek a telefonok iskolai használatára vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A minisztériumi útmutató szerint a téli szünet után az iskolapadba visszatérő diákok a mobiltelefonjaikat az első óra előtt leadnák az osztályfőnöknek, aki egy erre a célra kialakított tárolóban helyezni el azokat. A tárolót a tanár bezárja, majd a tanítás végeztével visszaadja a tanulóknak a mobilokat. Az iskolák azonban más lehetőséget is választhatnak, például az iskola bejáratánál is összeszedhetik a mobilokat, vagy a tanulók egy zárható szekrénybe helyezhetik a készülékeket. Megoldás lehet az is, hogy a telefon a tanulónál maradhat, azzal a feltétellel, hogy nem kapcsolja be, és tanítási idő alatt nem használja. Azt a megoldást, hogy a gyerekek otthon hagyják a mobiltelefonjukat, a legkevésbé ajánlják. Az alsó tagozaton az elsőtől a harmadik évfolyamig teljes lesz a tilalom az iskola területén, a tanítási órákon és a szünetekben is.
Az időjárásról.
Változóan felhős idő várható, sok helyen legalább néhány órás napsütéssel, de északon zártabb, vastagabb lehet a felhőzet, ott néhol eső is előfordulhat. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 4 és 13 fok között alakul, hajnalban mínusz 2 plusz 4 fok körüli értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőz a végtelen nyár. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dölj hát. nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy dölj hátra dátran, fürdőz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit ellás, nekem nem kell más. Nem kell más.
Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát most éppen így nagyjából az évad közepén beszélgetünk, és ha jól számolom, akkor... két bemutató már megvolt, a harmadik premier szinte egybeesik majdnem a mostani beszélgetésünk időpontjával. Az egyébként az ismert regény, illetve film A lovakat lelövik ugye alapján készült színpadi változat, és itt egyébként a show alcímet kapta, majd természetesen beszélünk erről is, meg a bemutatókról is, de minden esetre az évados füzetben azt olvasom, hogy ez a mostani 2024-2025-ös évad szándékaik szerint a játékosság évada lenne, és hát azt gondolnánk, hogy színház, színjáték, a színész játszik estéről estére, van most mégis ennek a játékosságnak ezen túlmutató vetülete vagy jelentősége így évad címként?
Hát talán az, hogy sokszínűek vagyunk, és sokféle műfajban megmutatkozhatnak színész kollégáink. Az első bemutatónk a Luxemburg grófja volt, amit Szent Tavaik állított színpadra, és most volt lehetőség arra, hisz a jogok már szabadokká váltak, hogy hozzányúlhatott egy picit modernebb változatát. Láthatjuk a...
modern operett, az egy izgalmas feladat egyébként is.
Igen, de hogy kicsit közelebb hozza a történetet, és azok a tradicionális... kicsit komédia dell'arthoz hasonló figurák, azok már nem olyan erőteljesen, tehát a Bon Vivant az már egy picit lazábban Bon Vivant, a táncos komikus is több színben játszik, de emellett például bemutattuk a flamenkót, Flamengo Vérnászt, Lorca Vérnász című darabját, amihez azért tettük hozzá a flamenco előnevet vagy címet, hogy érzékeltessük ennek a világnak a egy az a játékosságát is, és a ritmushoz, a zenéhez, az élet örömhöz való erős ragaszkodást. És a Vérnász maga valószínűleg el is vinne bennünket egy nagyon drámai, nagyon sötét hangulatú világ felé, és ezzel a játékossággal én azt gondolom egy picit rávilágítunk arra, hogy egy drámai műben nagyon sok olyan jó életérzés és jó hogy is lehet ezt jól megfogalmazni. Tehát az élethez való életkedv, életöröm az ugyanúgy benne van egy drámai előadásban, mint egy vígjátékban. Tehát, hogy ezek az érzések erőteljesen keverednek és keveregnek bennünk. De ugyanez jellemző a Lovakat lelövik, ugye.
Aminek a
bemutatója most lesz, amihez azért tettük hozzá a show címet, hisz nagyon sok olyan dolog begyűrűzött hozzánk, ami 50 évvel ezelőtt Amerikában elkezdődött. Például ez a darab kimondottan egy táncversenyről szól, és manapság már a televízió tele van ilyen műsorokkal, tehetségkutatókkal, ahol olyan emberek is színpadra kerülnek, akiknek nem ott a helyük, és hogy milyen kiszolgáltatott helyzetet teremtenek saját maguk számára azért, hogy népszerűek legyenek, hogy egy darabig úgy érezzék, hogy róluk szól az élet, kapnak valamennyi pénzt, amit aztán nagyon hamar elköltenek, és nincsenek fölkészülve azokra a szituációkra, amit egy-egy ilyen élethelyzet teremt.
a további premierek is érdekesnek, izgalmasnak ígérkeznek, hiszen itt lesz majd az ötödik pecsét, vagy például a Mikve, de az évad végén ott van a Shrek musical bemutató, ami nekem azért megakadt a szemem, hiszen ez azért egy nagy vállalkozásnak ígérkezik. Hát nem is tudom, talán azt sejthetjük, hogy a produkció jogdíjai okán is, hát azért ez egy DreamWorks produkció volt, Hollywood, hát ez nem lehet egy olcsó dolog.
Igen, a mi költségvetésükhöz képest ez egy nagyon költséges bemutató lesz. Reméljük, hogy találunk hozzá minél több partnert, és ezt nem csak úgy értem, hogy az előkészületekben sok támogatót találnánk, bár annak is nagyon örülnénk, de reméljük, hogy olyan helyekre tudjuk elvinni ezt az előadást, ezt a darabot, ahol több ezer ember...
Tehát az a szándék, hogy több helyre is.
Igen, és kötöttünk egy megállapodást a Margit Szigeti Színházzal, és a bemutatónk augusztus 1-én terveink szerint 2025. augusztus 1-én a Margit Szigeten lesz majd.
Ennek a zenés produkciónak a rendezője egyébként Szente Vajk, ahogy az évad első bemutatóját is ő állította színpadra, a Luxemburg grófját is, és muszáj most itt egy kitérőnk tennünk, hiszen éppen most a napokban jelentették be, hogy januártól önálló zenés teátrumként kezdi meg működését az Erkel Színház, Cseke Péter és Szente Vajk vezetésével. Körvonalazódhat például itt is valamilyen együttműködés, vagy hát esetleg az is felsejlik, hogy konkurenciája lehet a jövendőbeli Erkel Színháza zenés darabokat is játszó fővárosi színházaknak, például így a József Attila Színháznak is? Sőt, hát Szente Vajk ugye rendszeresen dolgozott a József
Igen,
Attila Színházban.
És nagyon sok darabja fut most is repertoáron, van például a Macskafogó előadásunk. Én azt gondolom nem, hisz mindegyik színháznak megvan a saját karaktere. Azon kívül a méreteink is teljesen másak.
Hát az Erkel Színház ugye 1500-1600 néző befogadására képes, igen, a legnagyobb nézőterű fővárosi
így van,
színház.
És a színpada is nagyon nagy, tehát nekünk azért a helyünket, az, hogy hol vagyunk, a színház hol helyezkedik el, milyen adottságokkal rendelkezünk, ezt mind figyelembe kell venni. Úgy, hogy közben mi is szeretnénk azért nagyobb helyeken megfordulni majd ezzel az előadással, a Shrekkel, de ez egy különleges vállalkozás. Megmondom őszintén, amikor a Shrekre készültünk, és a Shrekről beszéltünk, akkor nem gondoltuk azt, hogy Szente Vajk majd az Erkel Színház igazgatója lesz, de nem is úgy készült, beszéltem Vajkkal, és nincs most olyan szándéka, hogy a Shrekkel kapcsolatosan mi közös produkciót csináljunk. Ő megrendezi természetesen az előadást, de bizonyára ők már kialakítottak egy nagyon erőteljes koncepciót a színházzal kapcsolatosan, és amentén fognak dolgozni.
Most, ha megszámoljuk, akkor azért ugye 7 premierre vállalkozott a József Attila Színház. Lehet ez mondjuk 6+1, mert ugye a Shrek az kázi egy ilyen előbemutatóként, igen, ugye nyáron lesz a premierre, ahogy említette, majd augusztusban a Margit Szigeten. És hát gondolom, hogy igazán repertoár előadásként majd a következő évadban lesz a József Attila Színházban is. Tehát ez most még egy ilyen előbemutató, de akár 6, akár 7 premier, azért ez egy imponáló szám, bemutató szám egy fővárosi színház esetében.
Igen, és azért is imponálom, mert azt gondolom, hogy mi nagyon-nagyon gazdaságosan működtetjük ezt a színházat. Nagyon odafigyelünk arra, hogy mindenre jusson pénzünk, de nagyon sok olyan ötlet és gondolat van a gazdálkodásunkban is, ami azt gondolom, hogy ezt a 7 bemutatót igazából jogossá is teszi. Például azt azért el kell mondanom, hogy a Luxemburg grófját, a díszletet, jelmezt mi a Katona József Színháztól, a Kecskeméti Katona József Színháztól, ami most már nemzeti színházi, igen, rangon játszik, tőlük vásároltuk meg. Ez egy nagyon, a mi színészeink játsszák a szerepeket, de azt kell mondanom, hogy gazdaságilag így az előállítása...
Tehát így is tudják segíteni egymást színházak.
Igen. És ez a következő időszakban nagyon erőteljesen jelen lesz majd az életünkben, mert több olyan lehetőséget látunk egy-egy ilyenfajta közös működtetésben, amiben a gazdálkodásunk sokkal jobb lehet.
Van egyébként fővárosi színházak között is ilyesfajta együttműködés, vagy egyáltalán párbeszéd az egyes színházak vezetői között? Az jutott eszembe most, hogy azért vendégművészekként felfeltűnnek színészek más színházakból, és most hirtelen az jut az eszembe, hogy volt az Amadeus című darab, amiben a Katona József Színház, a budapesti Katona József Színháznak az egyik vezető színésze, ifjú színésze, Tasnádi Bence játszotta a főszerepet. Tehát van ilyesfajta együttműködés is fővárosi színházak között?
Fővárosi színházakkal igazából ilyenfajta együttműködés van, tehát a mi színházunkban több olyan művész fordult meg, akik nem hozzánk tartoznak, de azért a József Attila Színházban most már több mint 4 éve társulati tagok a színészeink nagy része, és bennük gondolkodunk. Tehát akkor hívunk vendéget, ha úgy érezzük, hogy a társulatból nem tudjuk kiosztani ezeket a szerepeket, de azt gondolom, egy jól irányzott vendéghívás az jót tesz a társulatnak is, hisz egy új lendületet hozhat be, új gondolatokat hozhat be a mi életünkbe, és ez a frissítés, ez mindenképpen fontos. Így érezzük a rendezőkkel kapcsolatosan is. Tehát az utóbbi időben Bagó Bertalan, Lengyel Ferenc, Szente Vajk, a Hargita Iván rendezett a színházunkban több darabot, de ugyanúgy Funtek Frigyes is feltűnt nálunk.
Tehát formálódik most már egy állandó rendezői gárda, ami kötődik a színházhoz.
Így igaz. Ez abból a szempontból is jó, hisz megismerik a társulat tagjait, tudják, hogy hogyan lehet dolgozni a kollégáinkkal, de ennek ellenére azt gondolom, hogy mégis szükséges egy-két új arcot beemelni majd a társulat életébe.
Említette az anyagi forrásokat, azt azért talán érdemes tisztázni, hogy most ugye a támogatás, a központi támogatás, az úgy tudom, hogy ugye a minisztériumból érkezik, de a fővárostól is vannak azért források, mert hát fővárosi fenntartású tulajdonképpen a József Attila Színház.
Igen, az épületünk a fővároshoz tartozik, míg úgymond nem a minisztériumtól kaptuk közvetlen a pénzügyi támogatást, akkor is ez egy állami támogatás volt, csak a fővároson keresztül érkezett hozzánk a támogatás. Most gyakorlatilag ebben az évben kell újra kötni a fővárosi szerződést a minisztériumnak, várjuk ezt, hogy mikor dől el a, úgymond a sorsunk, hogyan alakul a következő évad költségvetése, tehát ez ma még számunkra sem világos, reméljük, hogy figyelembe veszik azokat a változásokat, amik itt a rezsi emeléssel, az inflációval, a minimálbér emeléssel történik, hogy abban kapunk segítséget, hogy ezeket a nehézségeket, vagy ezeket a feladatokat ellássuk, és meg tudjuk oldani.
A központi források mellett egyébként vannak más lehetőségek, egyéb lehetőségek, a pályázati források, piaci szereplők bevonása, egyfajta mecenatúra megvalósítása, van erre lehetőség, vagy van ilyen törekvés?
Pályázati lehetőségünk van, sőt most kaptunk külön pályázatot, több kategóriában lehetett pályázni, és ezt a napokban kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy ezek a megítélt pénzek most már rendelkezésünkre állnak. Sajnos az a baj, hogy a mecenatúra, mint olyan, és mecenatúráról nem nagyon tudunk beszélni. Nem alakult ki, jobb mondva, valamikor a két háború
hát
között
kialakult, aztán elveszték,
és azok a cégek, azok a mecénások, leendő mecénások, akiktől ilyen lehetőséget várhattunk, bennük nem alakult még ki. Én azt gondolom, az a gondolat és az elköteleződés, hogy egy színházat támogassanak. Valószínűleg könnyebben támogatnak egy sportegyesületet, könnyebben támogatnak más dolgot, de ez valahogy nem alakult ki. Én azt gondolom, el kell jönni elég sok időnek ahhoz, hogy ezt átérezzék ennek a fontosságát azok a mecénások, akik megtehetik azt, hogy támogassanak egy-egy színházat.
Az előző kulturális miniszter Csák János többször volt vendégünk ugyanebben a műsorban, és beszélt arról több alkalommal is, hogy ő úgy látja, hogy túlzott az állami szerepvállalás a kultúra terén, és nagyobb teret kellene kapniuk a piaci szereplőknek, ennek a sokat emlegetett mecenatúrának, és azt is hozzátette, hogy hát a mindazoknak, akik hát úgymond kultúrát fogyasztanak, hát lehet, hogy mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, és hát talán ez azt feltételezi a színházi mindennapokban, hogy igazgatóknak, színházvezetőknek is hát kopogtatniuk kell ajtókon, lehet, hogy egyre több ajtón kell kopogtatniuk forrásokért, és hát valóban a nézőknek is talán mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, mert hogyha megnézzük a fővárosi színházi jegyárakat, hát akkor az most már olyan inkább 8-10 ezer forint körül alakul a legtöbb helyen.
Ez így van, változtak a jegyárak, de minden változott körülöttünk.
Hát igen, hát minden, volt egy markáns infláció, persze, igen.
Mindennek az ára megnövekedett, sokkal többe kerül egy-egy darab színpadra állítása, díszletgyártása, jelmezek gyártása. Azon kívül a saját költségünk is nagyon-nagyon megnőtt. Tehát a színész kollégáinknak is a fizetésére, a bérére oda kell figyelnünk. Tehát sok olyan dolog van, ami örömteli, hogy előre felé megy, hogy nagyobb fizetéssel kellene, hogy rendelkezzenek a dolgozóink, de ezt ebben a pillanatban állami támogatásból és jegybevételből tudjuk megvalósítani, tehát a mecenatúráról most ebben a pillanatban nem tudunk beszélni. Az is kérdés, hogy meddig lehet ezeket a jegyárakat emelni. De nagyon sok olyan tényező van az életünkben, ami megnehezíti a működésünket. Ha csak abba belegondolunk, hisz ezek nyilvános adatok, és KSH adatok, hogy 2010 körül egy 140 körüli számra tehető az a szám, amiben arról beszélhetünk, hogy milyen egy társulatok működtek abban az időben. És abban a 2010-ben a kulturális intézményekben 36 000-40 000 nézőt tudtunk leültetni, annyi széket kellett eladni. Ez a szám 2024-re a társulatok és azoknak a helyeknek a száma, ahol kulturális előadások vannak esténként, ez a szám több mint duplájára nőtt. Tehát 260 körül van az a szám, ahol amikor arról beszélhetünk, hogy valamilyen társulat jött létre, valakik előadást csinálnak, valahol előadások vannak, és a 36 000-40 000 fős hely, az pedig több mint 100 000-re nőtt. Tehát olyan hát mértékben...
Ez egyfelül ugye a sokszínűséget is reprezentálhatja, másrészt viszont ugye, hogy az, a tortát egyre több felé kellene szeletelni.
Így van, de ebbe benne van egy opera, és ugyanúgy benne van egy vacsora színház, ami azért két szélsőség, de ugyanúgy elviszi a közönséget. Tehát nagyon nehéz lehet, én azt gondolom, a kulturális vezetésnek is azt az arányt megtalálni, hogy ki az, akit támogatni kellene, és ebben valószínű, hogy a szakma nagy része szeretné, hogyha egy komoly útmutatás lenne számunkra, és bocsánat, hogy ezt mondom, de azt gondolom, hogy nem minden egyes társulat, társaság jogosult arra, hogy itt támogatásban részesüljön.
Ja, mindez, amit elmondott, annak kapcsán azért az jutott eszembe, hogy voltak éppen akkor egy színház igazgatójának, egy színház vezetőjének, vagy egyáltalán a művészeti vezetésnek egy színház esetében azért komoly fejtörést okoz az, hogy hogyan is állítsa össze a műsortervet, hogy elérje azt a közönséget, és meg tudja tölteni nézőkkel azt a nézőteret, úgy, hogy hát egyúttal azért egy minőséget is képviseljen, és azért is hozom ezt szóba, mert hát a színházi köznyelvben ezért szokták úgy emlegetni, hát talán inkább a 60-as, 70-es években is nem mindig pozitív felhanggal a József Attila Színházat, hogy hát úgymond a vidéki színház Pesten. Nyilván ez utalás volt arra, hogy a vidéki színházak hát amolyan népszínházi jelleggel működnek, és pedig a műfaji sokszínűség jegyében, vagyis hogy játszanak az operettől kezdve Csehovig vagy Shakespeareig mindent és sokfélét. Ez továbbra is egyébként a József Attila Színháznak akár vállaltan, felvállaltan a védjegye lehet?
Ez felvállaltan a védjegye a József Attila Színháznak.
Tehát nem kell ezt szégyelni.
Nem kell szégyelni a sokszínűséget, én azt gondolom, nem kell szégyelni.
De hogy akár ezt a népszínházi jelleget sem kell szégyelni.
Az sem, de én azt gondolom, hogy népszínház vagy polgári színház, ezek a jelzők teljes mértékben érvényesek a József Attila Színházra. De a József Attila Színházban régebben is nagyon sok olyan előadást játszottak, ami drámai hangvételű volt, vígjátékok sokaságát játszotta, és megmondom őszintén, hogy a visszatekintve a mi 70 évünkre, azt látom, hogy azok az egyéniségek határozták meg a mi színházunkat, akik a társulatot alkották, hisz fantasztikus komikusaink voltak, Bodrogi Gyula, Horváth Gyula, de vég nélkül lehet sorolni a színészeinket, és az ő másfajta szereplésük és a televízióban elfoglalt helyzetük bizonyára adott egy a vezetésnek is egy feladatot, hogy ezeket a színészeket olyan helyzetbe hozza, amiben jól érzik magukat, olyan darabokat játszanak, amiben a nézők is szeretik őket látni. És ez ugyanúgy megmaradt a mi színházunkra, és én ezt büszkén vállalom, hogy nálunk játszunk egy Lorca Vérnászt, és utána pedig bemutatjuk a Luxemburg grófját. De ez a sokszínűség, én azt gondolom, a színész kollégáinknak is jó, hisz nem egyfajta műfajban mutatkozhatnak meg, vagy gazdagíthatják a repertoárjukat és a színészetüket.
De nem tudom, majd javítson ki, hogyha ez nem így van, de én úgy érzem, hogy mintha talán bátrabb lépéseket is tett volna a József Attila Színház az elmúlt időszakban. Hát esetleg vegyez dicséretnek is, mert hogy például fölvállaltak kortárs magyar szerzőket. Gondolok itt például az előző évadokból, például a Szibériai Csárdásra, a Tasnádi István darabjára, amit azért nagyon sok, hát úgymond fővárosi művészszínház is, vagy egy kisebb térben és egy kis színpadon mer csak fölvállalni. Ez a kortárs magyar szerzők bemutatása egy viszonylag nagyobb nézőtéren, hát az azért kockázatos, és az egy bátor lépésnek minősül.
Több magyar darabot játszunk, és több olyan darabunk van repertoáron, ami kortárs szerzőtől való. De én azt gondolom, Mára is egy kortárs szerző. Igen. Tehát bőven lehet mondani, és tőle is játszunk két előadást, két darabot, a Gyertyák csonkig égnek és a Kalandot, de jelen van Egressy Zoltán portugália is, ami
azért volt egy elég sikeres előélete.
Igen, hál' Istennek, de ez is a sokszínűséghez tartozik, én azt gondolom, és azzal a gondolkodással, amivel a mai fiatalok léteznek, nekünk kiemelten kell foglalkoznunk. Tehát, hogy őket hogyan tudjuk megszólítani, ez egy fontos feladat, és reméljük, hogy ezek a szerzők, ezek a színpadi szerzők pontosan tudják, hogy mit szeretnének látni a mai fiatalok, bár megmondom őszintén, talán az ő megszólításuk az egyik legnehezebb feladat, de a legnemesebb feladat is, hogy kineveljük a következő időszak színházba járó és színházba szeretni járó közönségét.
Folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Nemcsák Károllyal, a József Attila Színház igazgatójával. És a mostani színházi évadról beszélgettünk, a 2024-2025-ös évadról, de egy kicsit talán beszéljünk személyes indítatásokról. Lehet, hogy erről már korábban is szó volt, de azért amikor színházról beszélünk, akkor ez mindig érdekel az ön életútjával kapcsolatosan, hogy vajon mikor lett az teljesen egyértelmű, hogy színházat csinálni és színházat létrehozni, mert hogy egy 150-200 lelket számláló borsodi zsákfaluban nőtt fel, osztatlan iskolában tanulva, az, hogy színház azért az nagyon távolinak tűnhetett onnan akkor.
Igen, távol is volt, de biztos vagyok benne, hogy az ember sorsát nagyon meghatározza, hogy kivel találkozik az életében, és kik azok az emberek, akik meghatározzák bizonyos korszakait, és nekem, és az én falumnak hihetetlen szerencséje, hogy egy csodálatos tanárházas pár tanított bennünket nagyon sokáig, hosszú évtizedeken keresztül, Kugrer Rezső és felesége Dórika néni, és Dórika néniben volt valami művészi véna, amit valószínű, hogy sikerült valahogy átrakni rám, vagy megszerettetni ezt a tudatalatt is, ezt a műfajt, ezt a világot. Csoda dolgokat nyitott ki előttünk, és ez biztos, hogy sokat segített az én életemben, de az is sokat jelentett, hogy a főiskolán ki volt az osztályfőnököm, Békés András volt az osztályvezető tanár, aki az operaház főrendezője volt abban az időben, de például a zenés mesterség tanárunk Valló Péter volt. De azok a tanárok, akik nem tanítottak bennünket közvetlenül a főiskolán, tőlük is olyan csodákat tanulhattunk, amit hosszú évtizedeken keresztül tud vinni magával az ember. Egy nagy szerencse az életemben, hogy Rusz Józseffel találkozhattam, és ő szerződtetett a főiskola után Szegedre pár akkor végzett osztálytársammal, színész kollégáimmal együtt. Tehát ezek a találkozások biztos, hogy nagyon sokat jelentenek az ember életében, vagy például az, hogy többször dolgozhattam, és lehettem a közelébe, vitatkozhattam Verebes Istvánnal, vagy Csiszár Imrével. Olyan fantasztikus tehetségű és egyéniségű emberek, akik miért nyomot hagytak az én életemben, és miért nyomot hagynak az életemben, és ez biztos sokat segít abban, hogy ha adott esetben nehéz helyzetet teremt az élet, hogy abban hogyan lehet valahogy eligazodni, vagy adott esetben kihez lehet szólni, kitől lehet tanácsot kérni, vagy beszélgetni egy-egy nehéz helyzetről.
Említette Verebes István nevét, és hát a színházi sors érdekessége, hogy éppen a közelmúltban egy interjúban mesélte, hogy amikor még a főiskola előtt a Miskolci Színházban díszletezőként dolgozott, akkor ugye ott játszott társulati tagként, színészként Verebes István, és éppen őt kérte meg, hogy hallgassa meg, gondolom, azt a vers összeállítást, vagy próza összeállítást, amivel felvételizni akar, és akkor Verebes István azt ajánlotta önnek, vagy azt tanácsolta önnek, hogy inkább kerülj el messzire a színházat, a színpadot és a színház világát, és aztán
kollégák lettünk.
Aztán, és olyannyira kollégák lettek, hogy sokszor hívta rendezni. Hát Verebes István nagyon sok színpadi művet állított színpadra a József Attila Színházban.
Igen, hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt Istvánnal, és nem csak a József Attila Színházban.
Akkor nem volt ebből sértettség, hogy inkább eltanácsolta volna a színészi pályára?
Nem, de én akkor nagyon eltökélt voltam, és nem gondoltam azt, hogy ő ezt, és most sem gondolom, hogy ő sértésként fogalmazta meg ezt a gondolatát. Ő rám nézett, és teljesen igaza volt abban, hogy nekem ezt a pályát nem szabad elkezdenem.
De hogy alkatából adódóan?
Alkatomból, vagy? Igen. Meg az a fajta...
Tehát nem úgy érezte, hogy nem tehetséges, hanem csak, hogy egész egyszerűen az alkata, vagy a személyisége olyan, ami talán nem lenne szerencsés, hogyha találkozna.
Igen,
a
én hoztam vidékről egy olyan naivitást, őszinteséget, amit szerintem ő tudatalatt féltett. Uh-huh. Tehát féltette azt a, mondhatjuk azt, tisztaságot, ami akkor bennem volt, hogy ez olyan sérüléseket okoz az én életemben, amit nehezen tudok kiheverni. Azért sokat elgondolkodom, most akkor vissza tudok térni a Lovakat lelövik, ugye, bemutatónkra, hogy ezekben a valóságsókban, vagy ezekben a vetélkedőkben, amiket most lát az ember, hogy hány olyan ember kerül képernyőre, aki nem alkalmas ennek a tehernek az elviselésére, és nagyon sok tragédia is születik ebből. Tehát ő bizonyára akkor azt látta, hogy én nem vagyok felkészülve arra, hogy intrikákat
kapjak. De inkább lelkileg, vagy a személyiségét
tehát, tekintve. Hogy összetörnék a, ezek alatt, a nehézségek alatt. És megmondom őszintén, teljesen igaza volt, hisz többször kerültem olyan helyzetbe, amikor úgy éreztem, hogy valamilyen segítség kell nekem, és ezt a segítséget...
De azért az évtizedek során megedződött?
Megedződtem, de hogy sokáig az adott erőt, hogy hazamentem, és az otthoni emberek szeretete adott erőt ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni, hisz én erősnek éreztem magam is, és volt egy erős vágy bennem a színház felé, különösen úgy, hogy nagy szerencsének élem meg, és tudom azt, hogy egy évadon keresztül a Miskolci Színház díszletezője lehettem. Hisz teljesen más oldaláról ismertem meg a színházat, és azt gondolom, hogy a mostani igazgatásomban is nagyon sokat segít, hogy tudom tisztelni, és tudom értékelni a háttérmunkás kollégáinknak a hozzáállását, a munkáját, és a szeretetét.
Tehát akkor gondolom, hogy át tudja érezni azt, amikor a József Attila Színháznak a díszletezői dolgoznak, akik ráadásul egy másik, az épületnek egy másik egységébe kell, hogy a lebontott díszletet átvigyék, ráadásul annak az épületnek az egysége az egy lakóház.
Igen.
Tehát nem egy egyszerű feladat.
Kérdés. Igen.
De 2011 óta vezeti a József Attila Színházat, ez már, ha jól számolom, akkor harmadik igazgatói ciklus. Lehetne, vagy érdemes mérleget vonni erről a 13-14 évről, hogy honnan, hová sikerült eljutni? Mert ugye 2011-ben több helyütt is olvastam, hogy akkor azért a színház egy igen nehéz anyagi helyzetben volt, szinte hát mondhatni, hogy a bezárás is majdhogy nem napirenden volt, és ha jól emlékszem, nem is igazgatásra, hanem hasznosításra írták ki a pályázatot. Tehát nem bizonytalan volt, hogy egyáltalán lesz-e József Attila Színház.
Igen, sok mindent megéltünk ez alatt a 13 év alatt, de én azt gondolom, hogy talán ciklusokat lehet értékelni, vagy vissza lehet tekinteni. Az első ciklus mindenképpen az volt, hogy stabilizáljuk a József Attila Színház helyzetét, és hála Istennek, hogy nem hasznosításra írták ki a pályázatot, hanem igazgatói pályázatot írtak ki aztán 2011-ben. Megmondom őszintén, a második ciklus volt az, amikor már volt egy nyugodt kiszámítható életünk, és talán most a harmadik ciklusban van egy, és kaptunk egy olyan lehetőséget, hisz ehhez hozzá tartozik az is, hogy a színész kollégáinkat alkalmazottként tudjuk foglalkoztatni legalábbis nagy részét.
Ez nem is olyan régóta, nem? Tehát három-négy éve.
És ez
addig tulajdonképpen ilyen megbízási szerződéssel dolgoztak. Nagyon bizonytalanul, és csak akkor volt bevételük, amikor próbáltak, vagy játszottak.
Így igaz.
Tehát úgy gondolom nyáron például.
Nyáron például nem volt keresetük. Ez mindenképpen ad egy nyugalmat számokra, bár azt gondolom, hogy vannak ebben is elmaradásaink, de reméljük, hogy ezeket tudjuk kezelni majd a következő időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy talán visszatérve az előbbi gondolatomhoz, hogy talán ciklusokat lehet értékelni, de nem biztos, hogy van értelme. Vagy legalábbis én a folytonosság híve vagyok, azon kívül rengeteg olyan feladatunk van, amit menet közben el kell végezni. Tehát én igazából nem értékelni akarom az eddigi munkát, hanem tovább folytatni, és a napi dolgainkat intézni, és ezzel talán jobbá tenni a színházunkat, hisz rengeteg feladatunk van, természetesen a művészi gondjainkon túl több olyan lehetőség van előttünk, például az épületet szeretnénk továbbépíteni, van egy tervünk, ami már elfogadásra került gyakorlatilag az utolsó fázisához.
Már csak a pénz hiányzik, gondolom.
Már csak a pénz hiányzik, gyakorlatilag minden.
De ez egy komolyabb nagyságrend, nem?
Azért igen, ez egy 12 milliárd körüli beruházás, sőt beszerzés, hisz a hang- és fénytechnikát is föl kellene újítanunk. Ehhez várjuk, hogy olyan gazdasági lehetőségünk legyen.
És voltak éppen a színház teljes egészében megújulna, mert azért ha én jól emlékszem, akkor a József Attila Színháznak az épülete, maga az épület, az ugye művelődési háznak épült annak idején, és szokta mondani, hogy ma is hát egy viszonylag jó állapotban lévő művelődési ház a József Attila Színház.
Így igaz, a nézőtérhez és a fogadó részhez nem nyúlnánk, de a színpadi részt mindenképpen modernizálni kellene. Hála Istennek olyan helyen vagyunk, ahol tudunk építkezni az épület határain túl, hisz vannak terek, amit be lehet építeni, magasságában is, tehát fölfelé is tudunk terjeszkedni. Azon kívül csak abba kell belegondolni, hogy ehhez az épülethez 1968-ban nyúltak utoljára. Akkor építették hozzá a hátsó traktust, ahol öltözőket és irodákat alakítottak ki, és azóta azért már elég komoly idő eltelt, és azt gondolom, hogy bőven ráférne egy komoly felújítás vagy továbbépítése a háznak.
Ehhez kellene egyébként költözés, vagy meg lehetne ezeket a munkálatokat úgy valósítani, hogy közben megy az évad?
Hála Istennek úgy terveztük meg az építkezést, egyrészt 3 éven keresztül épülne a házunk, és a költségvetésünket 3 évre elosztva terhelnénk meg ezzel a pénzzel, és úgy is találtuk ki, hogy közben tudunk játszani, hisz nagyon sok minden a falainkon túl épülne, és
hát így hozzáépülne,
nagyon sok minden, és az utolsó időszak az, amikor talán a nyári leállásunkat egy picit hosszabb időre kellene kitolnunk, de hangsúlyozom, úgy terveztük meg, hogy a kötelezettségeinket véghez tudjuk vinni.
És az anyagiakra, vagy a pénzügyi fedezetre van azért ígéret, vagy bizakodhatnak?
Bizakodhatunk, minden hivatalos utat végigjártunk, és Hankó Balázs miniszter úr a kormány elé terjeszti a mi kérésünket, és ez egy nagyon fontos lépés. Reméljük, hogy tényleg jutunk egy olyan fázisába a gazdálkodásnak, hogy erre is sor kerülhet.
Ugye beszélgettünk az igazgatásról, és arról, hogy ez most a 3. ciklus, és ugye ez 2026-ig tart ez a mandátum, tehát vélhetően valamikor jövő év közepén kiírják a pályázatot az igazgatói posztra. Pályázik a 4. ciklusra?
Hát rengeteg olyan feladat van előttem, amit jó lenne megvalósítani, tehát biztos, hogyha ezekre lehetőségem lesz, akkor én ezt szeretném befejezni, és még érzek magamban elég sok erőt ahhoz, hogy a nehézségeket át tudom vészelni, és tudjuk úgy működtetni a színházat, hogy érdemes legyen a következő ciklusnak is, és elő tudjuk jól készíteni a következő 5 évet is. Tehát biztos, hogy pályázni fogok.
Beszéltünk ugye társulatról és társulatépítésről. Vajon az, hogy az igazgató maga is színész, mint ahogy nagyon sok fővárosi színház esetében színész tölti be az igazgatói posztot, de ez segít is a társulatépítésben? Tehát nyilván figyelni kell, hogy hol tartanak a színészek ebben a társulatban, milyen feladat kínálkozna most éppen számukra legjobbnak a pályájukon. Egyáltalán ezt számba kell venni a színház műsortervében, például akár a soron következő évad összeállításánál, és ezt igazgatóként színészi fejjel gondolkozva talán szerencsésebben meg lehet tenni?
Nekem muszáj odafigyelnem, de szerintem mindegyik színész és rendező igazgatónak, hogy milyen mértékben van jelen a
csak ezt talán színészként közvetlenebbül érzi. Nem?
Igen, és én azt gondolom, hogy én arányosan jól osztottam be az én energiámat. Ebben az évben lesz egy bemutatom, jó, már megvolt, hisz a Vérnád című darabban játszom, de nem játszom többet az évadban, legalábbis új bemutatom nem lesz. Nem akarok eluralkodni a társulat életében úgy, hogy mindent én játszak, mert azt egészségtelen
tartom. Igen, ez egy kényes egyensúly, hogy,
igen, kényes egyensúly,
az igazgató meg hány főszerepet vállal.
Igen, de megmondom őszintén, hogy nagyon, nagyon boldog voltam, hogy kaptam szerepet a Vérnázban, és együtt próbálhattam a kollégáimmal, különösen azért, mert egy nagyon szép kihívás volt, én azt gondolom mindannyiunk számára, de együtt lélegezni és együtt lenni ilyen belterjesen a kollégáimmal, azt azért, amikor az igazgatás feladatai vannak előttem, ilyen mértékben nem tudom. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon jó volt, és sokat használt, azt gondolom, nekem is, és a társulatnak is talán, hogy ugyanúgy azt látták, hogy én egy alkalmazott művész vagyok ebben a helyzetben, és nem igazgató.
És akkor ezek szerint nincs is hiányérzete színészi feladatokban, szerepekben, akár úgy, hogy most ebben az évadban csak egy ilyen színészi feladat kínálkozik a számára?
Megmondom őszintén, hogy nincs, mert nem ezzel foglalkozom. Tehát nekem vannak másfajta feladataim, és azt gondolom, hogy ezt az arányt egészségesen jól megtaláltuk, és nekem elsődlegesen az a feladatom, hogy a társulatot hozzam jó helyzetbe.
Na de az azért gondolom, hogy az fontos az ön számára is, hogy este 7 órakor, amikor felgördül a függöny, akkor néha azért ott legyen a színpadon. Mondta is egy interjúban, hogy a színpadi lét az felér egy terápiával.
Így igaz, de hangsúlyozom, én egy társulatnak vagyok a vezetője, és a társulattal kell elsősorban foglalkoznom. Az egyéni dolgaimat bizonyos helyzetben háttérbe kell rakni. Nekem vannak olyan feladataim, amit örömmel is úgy csinálok, ami nekem boldogságot és örömet okoz, és annak is nagyon örülök, sőt annak örülök nagyon, hogyha a társulatunk jó állapotban van, jó paszban van, jó előadásokat csinálunk, és lehet, hogy oda nekem én ehhez az igazgatással és azzal tudok segíteni, hogy azokat a feltételeket biztosítjuk, ami egy jó előadás megszületéséhez szükséges.
Ugye mi civilek, akik így a nézőtérről, estéről estére rácsodálkozunk a színpadra, bennünket szerintem nagyon foglalkoztat az, hogy mi is ez az öröm, ami mondjuk ezzel jár, hogy ott lehet a színpadon a színész. És az jutott eszembe, hogy itt a József Attila színházban ment évtizedeken keresztül, még az önigazgatása előtt a Miniszter félrelép című nagy sikerű vígjáték Kern Andrással és Koltai Róberttel a főszerepben. És Kern András jó sok évvel ezelőtt itt volt ebben a műsorban, és mesélte, hogy Koltai Róbert minden este, már a 150. vagy a 200. előadás után is olyan örömmel érkezett meg a színházba, hogy ma újra játszunk, ma újra ezt játszunk, ma újra fölmehetünk a színpadra, és Kern András bevallotta, hogy ő meg nagyon sokszor érezte azt, hogy egyáltalán nem lenne most kedve fölmenni a színpadra, és hát valóban, hogyha azt veszük, akkor a színésznek ugye estéről estére készen kell állni az alakításra, akkor is, ha épp tegnap előtt halt meg az édesapja, ha előző este hagyt el a szerelme, vagy egész egyszerűen csak van egy olyan szürke, vigasztalan hangulatú decemberi nap. Ez egy nehéz feladat azért.
Nehéz feladat, de én azt gondolom, hogy itt kezdődik a szakmaiság, és itt kezdődik az a dolog, hogy hogyan készültünk föl a pályára. Tehát ezekkel a nehézségekkel folyamatosan szembesül az ember, és függetlenítenie kell magát ezektől az érzésektől, és egy a fontos, az előadás és a nézők. A néző nem kíváncsi arra, hogy milyen lelki állapotban érkezem aznap az előadásra.
De ez óhatatlanul néha azért bele-bele kerül?
Én azt gondolom, nem.
A színészi estében, nem?
Nem. Aki igazából ezt a pályát szakmailag jól tudja, ő függetleníteni kell, hogy tudja magát ezektől az érzésektől. Aztán lehet, hogy az előadás után összeesik, és föl kell mosni a padlóról, de az előadás az valami olyan helyzet, olyan állapot, amiben ez nem jöhet elő, a magán jellegű érzések nem érvényesülhetnek, csak a színpadi szentség az a fontos.
Meg lehet azt egyébként fogalmazni, lehet, hogy ez is nagyon civil jellegű kérdés, hogy mitől is jó egy színházi este? Szóval mi az a hatás, ami elérhető egy jól sikerült színházi estével? Mert hát a sánta ember az nem fogja eldobni ettől a botját, a gyomorbetegnek nem múlik el a fekéje. Szóval nagyon, nagyon nehezen igazolható, vagy kikövetkeztethető egy direkt hatás. De hogy mitől lehet jó egy színházi este? Vagy mikor lehet elégedett például a színész egy este után, vagy az igazgató egy este után?
Én azt gondolom, hogy több összetevője van egy-egy ilyen estének, hisz az is fontos, hogy milyen jellegű előadást játszunk. Lelkiekben meg tudunk-e újulni, vagy éppen egy olyan hangulatban érkezünk a színházba, amikor egy vígjátékra van szükségünk, mennyire tudjuk függetleníteni magunkat a napi gondoktól, és azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy a színpadi produkció, amit nézünk, az tudja közvetíteni azt a fantasztikus hatást, amit egy-egy darab kapcsán úgy elvárunk. De én azt is látom, hogy azok az előadások, amikben nagyon sok igazán jó művészi munka rejlik, műfajtól függetlenül olyan hatást tud gyakorolni a nézőre, amikor pont azok a fájdalmak, vagy azok a nehézségek, amikkel beülünk egy előadásra, vagy azok eltűnnek az előadás kapcsán, és valami olyan csoda születhetik meg bennünk nézőkben is, amit a színpadon lévők szeretnének elérni a nézőinkben. De ez a csoda sok esetben megtörténik. Én sokat járok színházba a feleségemmel, sok előadást látok, és örömmel érzem magamon is ezeket a hatásokat. Tehát jó ebben megfürdetni az ember lelkét színészként is, és nézőként is. Uh-huh.
Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Nemcsák Károly, József Attila színház igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.
Egy nyár lábamra lép, és nem tudom még, ez hogy lehet majd szép emlék. Én mégis elvinném, mert lesz még hideg a szívek helyén. Lustán ering a csónak, a szélben lobognak a vágyainktól könnyű óráink, és mint hófehér ingben van kint és itt bent. Nézz fel, nézz kedvesen, az ég volt már majdnem mesztelen. Föntről száz csillagfény szól ránk, ha minden alszik, azt is elbírnánk. Egy lépést jöjj kedvesen, ha hozzá lesz még könnyebb az út. Nézd fenn az égen, a hegy mögé hány felhő bújt, és kék napernyőt gyúrt a felhőtlen ég magából fölénk. Pont úgy, mint fán a fészek, sok rész már egész lett, egy körbe fűzve mind. Az ég volt már majdnem mesztelen, föntről száz csillagfény szól ránk, ha minden alszik, azt is elbírnánk. Egy lépést jöjj kedvesen, ha hozzám érsz, nyár lesz hirtelen. Több
egyetlen egy.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.